Sziasztok, Kersner Máté vagyok, és ez a megújult After Plus legújabb adása, amiben már csak egy témáról fogunk beszélgetni kollégámmal, Bicsérdi Fülöp Ádámmal. Egy olyan filmről, ami valószínűleg meg fogja határozni 2024-ben a filmes diskurzust, ez nem más, mint Yorgos Lanthimostól a Poor Things, magyar címén a Szegény Párák, amit frissen láttunk Ádámmal, és mire ez az adás megjelenik, valószínűleg már láthatjátok ti is a mozikban, és ajánljuk, hogy az adás megnézése előtt menjetek el és nézzétek meg, mert bár óvatosak leszünk a spoilerekkel, valószínűleg elhangoznak majd olyanok, amit érdemes a premier megtekintése után számba vennetek, mert hogy van miről beszélni, ez egy olyan film, ami szerintem, ha nem is szereted, akkor is lenyűgöz valamilyen szinten legalább a vizualitása miatt. De ne is rohanjunk ennyire előre, mert érdemes szerintem kitárgyalni a rendezőnek a személyét. Yorgos Lanthimosról beszélünk, egy 50 éves görög születésű és származású rendező, akit az úgynevezett Greek Weird Wave, vagy a görög furcsa hullám nevű filmhullámnak az atyaként szokás nevezni. Te Ádám, mi az ősélményed a Lanthimos életművel kapcsolatban? Mi volt az első, amit láttál tőle?
Szerintem, ami a legtöbbeknek az első találkozás volt, nekem is az a Kutyafog című filmje, azzal lett igazából így elismert és népszerű rendező, mert mint egy bizonyos körön belül, akkor azért még nem ekkora szabású produkciókat készített. Abszolút máig, tehát hogy most újra néztem egyébként a Kutyafogat is, meg az Alpokat is, egy másik filmjét, és abszolút visszarepített ebbe az időbe, hogy még most is, most megnézve, majd kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, hogy még most megnézve is ilyen nagyon furcsa zárvány ez így, ez a görög weird wave a film történeten belül, nagyon abszurd, nagyon következetesen végigvitt egyedi világ.
Nincs feloldozás, végighúzzák az abszurditást.
Úgyhogy nekem ez volt az első találkozás.
Ja, amúgy nekem is. És sokan azt mondják, hogy ezzel indult az úgynevezett Greek Weird Wave. Ez volt az elindítója, ez a film, amit aztán további más fontos görög szerzők követtek a saját filmjeikkel. Sokan azt írják, például a Collider meg az ID cikke is említi, hogy a 2008-as gazdasági válság volt a görög furcsa hullámnak az elindítója, ennek egyfajta reakciója volt ez a hullám. És igen, a Kutyafogban megvan minden, amiből aztán később Lanthimos táplálkozik. Csomó párhuzamot találunk még a jóval későbbi filmjeiben is, a 2015-ös angolra váltás után, mert fontos megjegyezni, hogy eleinte ugye görög nyelven, főleg görög színészekkel csinált filmeket, majd 2015-ben a Colin Farrell-ös A Homár című filmmel váltott, és nagyobb volumenben kezdett angol nyelvű filmeket csinálni, sokkal durvább színészgárdákkal. Már a Poor Things is egy ilyen, de fontos említeni a Szent Szarvas meggyilkolását is, amit mondjuk a Kutyafoggat nézve nem gondolnád, hogy Nicole Kidman fog egyszer a Lanthimos filmjeiben szerepelni, ahogy az sem, hogy Colin Farrell újra megjelenik majd, és akkor ott van a 2018-as The Favorite, amit nyilván majd még kicsit emlegetünk, mint a Poor Things előképe, abban már megjelenik Emma Stone, mindezt úgy, hogy kezdetben még egy sokkal ilyen közelebbi ismeretségi körből táplálkozó filmeket gyártott a Lanthimos, és elméletileg például a Lobsterben, a Homárban látható egyik női szereplő, az a felesége 2013 óta, már a Lobster előtt óta, és ja, láthatjuk, hogy csomó szereplőt szeret visszahozni, újra szerepeltetni, vagy örökké szerepeltetni, majdnem mindegyik filmben feltüntetni őket.
Amúgy, ahogy belemélyedtünk az életművébe, azon gondolkodtam otthon, hogy egy kicsit, hogy te az első filmjeit nézve egyáltalán nem gondoltad volna, szerintem te sem, hogy ide jut, tehát hogy Oscar várományos igazából az új filmje is, jelölésig biztos, hogy jutni fog, vagy hogy ekkora kaliberű nevekkel dolgozik, és az jutott eszembe, hogy lehet, hogy csak a Fizimiska miatt is, de kicsit olyan, mint a görögök Pálfi Györgye, hogy csinál nagyon fura filmeket először, mint mondjuk a, milyen a Hukle volt, vagy a Taxidermia, kialakul körülötte egy kis báz, és hogy egyébként utána kicsit ez, nem azt mondom, hogy szomorú vált ez, de hogy befuthatott volna magyar rendező is egy hasonló évű pályát, hogy tudod így megugorja ezt a, hogy ezt a készít angol nyelven is. Igen. Filmeket.
Igen, ez egy érdekes dilemma talán, hogy mennyire lehet ráfogni azt, hogy az elején direkt provokált, hogy aztán az általad említett buzz miatt majd felkerüljön egy magasabb polcra. Ez szerintem amúgy nincs így.
Én sem gondolom ezt egyébként.
És ahogy mondtad, egy tök következetesen, nem csak hogy az egyes filmekben, hanem az egész pályán tök következetesen végigvitt vizuális, meg narratív képet hoz, így állandóan, nem is nagyon inog meg, egészen konzisztens az életmű szerintem. Nem is tudom, mit nevezhetünk szerinted a Poor Things fontos előképeinek, vagy mik azok a párhuzamok, amik így visszajönnek minden Lanthimos filmben?
Pont ezt beszélgettük előtte is, hogy tulajdonképpen minden előző filmjéből, mint hogyha felbukkanna egy-egy motívum. Ugye annyit biztosan elmondhatunk a szegény párekről is, hogy ott is egy bezártság szituációval indul a film, ami a kutyafogra visszautalás, hiszen ott eleve egy olyan családot követhetünk, ahol a szülők úgy védik a gyerekeket a külső veszélyektől, hogy nem engedik ki őket. Ez van nyilván nagyon abszurd és nagyon túlzó módon bemutatva a kutyafogba, és itt a szegény párekban is. De például az angol nyelvű filmekből is vannak olyan motívumok, azokat meg szintén pont te írtad fel.
Igen. Van alapvetően egy ilyen leállatiasodás, ami szerintem a kutyafogtól kezdve a szegény párákig, de már a Lobsterben is megjelenik. Van egy nagyon, bennem nagyon megragad mindig ez a fajta ilyen robotikus mozgása, hogy a karakterek azzal együtt, hogy leállatiasodnak, kicsit ilyen gépé is válnak, vagy nagyon ilyen, alapvetően sokan emlegetik azt, hogy a Lanthimos karakterek érzelemmentesek, és ez találkozik egy ilyen nagyon furcsa, robotikus, statikus mozgással, ami mondjuk a Lobsterben, vagy a Homárban a szexjeleneteknél jelenik meg, ami egy direkt, nagyon rideg, robotikus mozgás ismételgetése. A kutyafogban az emberek négykézláb másznak, Emma Stone, hogy ne rohadjunk annyira előre, de hogy Emma Stone a szegény párákban a betegsége miatt, amit majd ki fogunk fejteni, úgy lépeget, mint egy ilyen óriás bébi, aki nehezen koordinálja a mozgását. És alapvetően, ami még szerintem egy ilyen örök téma Lanthimosnál, az így a testhorror ilyen-olyan megvillantása, akkor valahogy az emberi szervek, a sebészet, ugye például a Szent Szarvasban ott egy orvospárost látunk. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik elemeiben visszaköszönnek, és igen, amit te mondtál, a szökés az egy elég fontos kitörés abból a bezárt állapotból, ami a kutyafogban már az életmű elején megjelent.
Szerinted egyébként ezt erre kíváncsi vagyok, hogy ezt az érzelemmentességet szerinted elengedte ebben a filmben, mert ez is mint hogy átalakulna. Igen, az életművében.
Ez egy érdekes dolog. Szerintem egyértelműen valahogy azt érzem, hogy azonosulhatóbbak a karakterek, úgy, hogy amúgy nagyon távoli, meseszerű figurák. Valahogy a szerelemnek vagy az érzéseknek a felbukása az itt egy fokkal átélhetőbb, még így a meseszerűségben is, mint mondjuk a Homárban, ami alapvetően így ugye a magányos embereknek az ilyen robotikus szerelem kereséséről
teljesen
szól.
Teljesen szemtelen.
Igen. Nehéz is azonosulnod igazán a szereplőkkel, ugyanígy a Szent Szarvasban is, amiben ugye a gyerekek sorsa forog kockán jóformán, ott is azt érzed, hogy itt valakinek a halála az nem fog annyira megérinteni, mint hinnéd. Legalábbis rám ez volt jellemző.
Aha.
És valahogy azt érzem, hogy a szegény páráknak ez az emelkedett, ilyen grandiózus karakterábrázolása, az kicsit jobban enged legalább annyi azonosulást, hogy így vigyorgok a karaktereken, vagy éppen gúnyosan vigyorgok, amikor leszerepelnek, például Mark Ruffalo karaktere, akit majd szintén valószínűleg emlegetni fogunk. Illetve még egy dolgot írtam fel, amit talán érdemes lehet említeni, ugye a szexualitásnak és az explicitásnak a megvillantása az egy örök Lanthimos jegy, a vér és a szerv és a testhorror alkalmazása mellett. Itt is, a szegény párákban is olyan tudományos, rideg nyelvezetet kapunk, ami mondjuk a Homárban is már megjelent, ahol az emberek nehezen birkóznak meg a szexualitásukkal, nem is szabad nekik még maszturbálniuk sem, és ahogy abban a filmben beszélnek, ugyanígy beszélnek a szegény párákban is. Tudományos kifejezéseket hallasz, mint hogy például a klitorisz, igen, vagy felláció és hasonlók.
Igen, csak közbevágok, hogy az teszi talán átélhetőbbé vagy viccesebbé a szegény párákban ezt a típusú szexualitást, hogy aztán az Emma Stone karaktere, ez a Bella Baxter karakter így elkezdi saját nyelvét használni arra, hogy mit érez szex közben.
Pontosan, amíg mondjuk a Lobsterben nincs ez a feloldozás, azt hallod, hogy két ember beszélget a buszon, amikor mennek vadászni, és azt mondja a nő neki, hogy nyugodtan átmegyek a szobádba, és fellációt alkalmazok rajtad. Addig Emma Stone azt fogja mondani a szegény párákban, hogy heves ugrándozás.
Igen, nagyjából így fordítható. Igen.
Ami hasonló módon jellemzi a szexet, és igen, lassan rá is térhetünk arra, hogy miért így beszél Emma Stone, és ki ez a Bella Baxter, mi a kulcsa annak, hogy ennyire sajátos nyelvrendszert használ, ami egyébként a maga módján a Kutyafogban is már megjelent, amikor fogalmakat aggattak különböző dolgokra.
Az a szenzációs egyébként.
Ez egy nagyon szenzációs technika, és mit tudom én, valami az óceán, az teljesen mást jelentett, igen, nem kék vizet.
Igen, ezt mondjuk el, hogy ott annyira bezárják, az a család annyira bezárkózik a saját világába, hogy te egy külön nyelvet alkotnak, és más néven nevezik a dolgokat, a sótartóból lesz, igen, akár óceán, vagy teljesen abszurd az egész.
Igen, és alapvetően ez is egy olyan párhuzam, ami korán feltűnik Emma Stone-nál, és egyébként tök jól van használva a szavaknak az összerakása egymás mellé, hogy mondjuk tol, te írsz, akkor az azt jelenti, hogy mit ír a lapra például az úr. És akkor mondjuk is el, hogy mi a történet, valójában a viktoriánus kori Európában járunk, ami amúgy nem annyira egyszerűen detektálható. Amikor kijöttünk a vetítésről Ádámmal, akkor így latolgattuk is, hogy most akkor ez ilyen barokkos, századelős, de viktoriánus, de közben kicsit ilyen steampunkos világba helyezett történet. Látunk szárnyaló ilyen, nem is tudom mi ez, ilyen drótpályán, vagy ilyen...
Igen, mint hogyha villamos egy felső vezeték.
Egy felső vezetéken menő villamos látunk, ilyen például Lisszabon a filmben, igen, ami nekem például egyértelműen például a Bioshock Infinite nevű játékra engedett asszociálni. Nem a megszokott viktoriánus kori Európa, talán a ruházat és egy-kettő belső díszlet, viszont az épületek azok kicsit ilyen futurisztikus, de közben retro, nagyon furcsa.
Olyan érzésem volt, hogy ez biztos szándékos, hogy minthogyha a karakter, tehát minthogyha főszereplő szemével fedeznéd fel ezt a világot, hogy Lisszabon az első hely, ahova ugye kiszabadul, az annyira túlzóan színes, annyira futurisztikus néha, hogy ez tényleg olyannak hatott nekem, vagy mintha olyan szándékot fedeztem fel benne, hogy próbáld meg az ő ennek a teljesen a világot most felfedező karakternek a szemével látni a világot, és hogy ezért nehéz elhelyezni, hogy hol is játszódik ez a történet, és talán úgy tudom ezt jól átadni, vagy talán úgy érdemes nézni, hogy tényleg próbáld meg azzal a szemmel, vagy azzal a fejjel nézni ezeket, igen, a helyszíneket.
Meg hogy semmiképp ne viszonyítgass régi vagy modernkori európai városokhoz, igen, mert nehéz megtalálni azokat. Az is talán nem spoiler, hogy majd eljutunk Párizsba is, ott sem fogod az arcodba kapni mondjuk az Eiffel-tornyot, hanem például nem tudom, emlékszel, volt egy ilyen színes fa a hóesésben,
aha,
egy ilyen rózsaszínes fa egy ilyen templom vagy katedrális előtt, és hogy az is olyan, hogy itt teljesen oda nem illő, nem fogod egyből megmondani, hogy ez Párizs, maximum a nyelvezetből, de talán...
Egy-két építészeti megoldással látszik talán, de hogy nincs igen így az arcodba tolva annyira, hogy hol járunk a nyelven kívül.
Ja, pontosan, és igazából kicsit előre is rohantunk, hogy Ez most talán spoiler, elég fontos történeti elem, szóval ha nem láttátok a filmet, most esetleg tekerjetek el, mert hogy az alapplotot azt el tudjuk mondani, de hogy muszáj érintenünk azokat az elemeket, hogy Bella Baxternek mi is a sorsa. Ugye egyből úgy indul a film, hogy egy kék, nagyon díszletszerű hátteret látunk, szinte már túlzóan megrendezett hátteret, vagy túlzóan felépített hátteret. Látunk egy kékruhás nőt, aki a vízbe veti magát. Ugye ő Bella Baxter, akinek egészen más a neve eleinte, ő egy más karakter, és terhes, és öngyilkosságot követ el, viszont sikerül megmenteni hasában a csecsemővel, vagyis a magzattal, és még talán említik, hogy pont volt pulzusa, vagy...
Igen, hogy a másik fontos szereplő, vagy a film elejének másik fontos szereplője az a doktor.
A doktor.
Akit ugye Willem Dafoe alakít, aki igen, hogy egy teljesen, na ő egy igazi lentimoszi karakter, egy szemtelen, csak a tudománynak élő ember, akinek ez a célja, hogy igen, hogy találjon olyan holtestet, akinek még van valamennyi pulzusa, mert úgy tud dolgozni.
Jóformán. Mert hogy neki még talán a megmentés is igazából munka, talán ezt ő maga sem tagadná. Ugye neki Dr. Godwin Godbaxter a neve, és úgy is fogjuk hallani a filmben, meg a magyar feliratozás is úgy említi, hogy úr, ami nyilván egy ilyen nagyon egyértelmű Isten képnek a megjelenítése. Ő menti meg Bellát, neki az apja egy nagyon híres, Gádnak az apja egy nagyon híres, és mint kiderül, abúzív, furcsa kísérleteket végző híres sebész volt. Tőle tanult minden morbid és hasznos technikát az úr, és ő kiműti valójában a csecsemőt Bellából, és az agyát behelyezi a csecsemő agyát Bellának, és akkor így már is kapunk egy ilyen dilemmát, hogy most akkor ki ő valójában, egyszerre az anya és a gyerek, ad egy olyan alaphelyzetet, hogy egy felnőtt testben van egy gyermeki agy, így könnyen rávághatja az őt nem ismerő ember, hogy ez egy butuska lány. Konkrétan az első 5-10 perc szerintem lenyűgöző, ahogy ilyen a Favorite-ben már használt nagy látószögű lencsékkel, meg fisályokkal váltogatva. Látjuk, hogy randalírozik Emma Stone, mint Bella, meg a lábaival zongorázik, trappol. Igen.
Meg ugye ez még fekete-fehérben.
Igen, ez is fontos, hogy színessel indítunk, aztán váltunk fekete-fehérre, és ahogy szép lassan nyílik ki a világ, úgy színesedik majd a világ.
Neked ott egyébként, amikor már ez az alapkísérlet így világossá válik, hogy tulajdonképpen ki is ez a Bella, ott nem ijedtél meg, hogy itt is valami furcsa vagy teremtő és teremtett lény közötti viszonyt fog ez bangszolgatni ez a film.
De alapvetően volt egy, ezt is a film után már mi kitárgyaltuk, hogy volt egy ilyen félelmem, amit szerencsére utána a rendező megcáfol, hogy az úr, féltem attól, hogy uralkodni fog Bellán. Volt is egy olyan jelenet, amikor a mesét olvas neki az ágyban, és így a combján tartja a kezét, akkor már azt gondoltam, hogy na, egy Lanthimos filmet nézünk, tudom, hogy mi fog itt következni, vagy legalábbis mire akarnak utalni, és szerintem az tök nagy bravúr, hogy ezt végül megcáfolja a Lanthimos, és valójában az egyik későbbi karakter, a sebész tanonc, akit Rami Youssef játszik, Max McCandles, ő az ő kérdésére cáfolja meg ezt Willem Dafoe, vagy az úr, hogy nincs köztük szexuális viszony. Igen. Meg alapvetően tudni kell az úrról, hogy amúgy sokan szörnyetekként hivatkoznak rá, mert az arca szét van vagdosva, fel van puffadva.
Abszolút ilyen frankensteini figura.
Egy frankensteini párhuzam van itt. Nincsenek emésztőnedvei, valójában csak úgy tud enni, hogyha rá van kötve a csövekre maga mellett, amik oda vannak
az,
szépen.
Az egyébként egy nagyon vicces részlet egyébként. Nagyon szépen oldották meg egyébként igen. Vizuálisan is.
Ez az univerzum építés egyik első ilyen nagyon lenyűgöző eleme szerintem, ahogy ott vannak a csövek. Néha ki fúj egy ilyen buborékot magából, ami nem is, az micsoda szerinted, az a...
Hogy gondolom, az úgy emészt, igen, hogy annak meg kell jelennie egy ponton.
Igen, igen, és az ilyen lantimoszi kínos csöndeket így megtöri egy ilyen pukkanás. Sokkal oldottabb amúgy, ez tény, mint mondjuk a Szent Szarvasban az ilyen csöndes kajálás a
abszolút. Ezt egyébként ezt, hogy amit te is említesz, hogy könnyedebb, vagy többször elnevetheted magad az abszurditáson, az egyébként szerintem a forgatókönyvíró miatt is van a Tony McNamara-val, ugye másokszor dolgozik együtt, és kicsit azt érzem, hogy ezt a lantimoszi szemtelenséget, meg ő már-már becsapósan, humortalanul dolgozná fel ezt a történetet a McNamara-val, jött szerintem egy olyan íz, hogy ő így többször oldja ezeket a kínos, vagy kellemetlen szituációkat.
Igen, ugye ő volt a The Favorite, vagy a kedvencnek is már a forgatókönyvírója, amivel elindult az új Lantimosz éra, ez igen. a kosztümös éra, amit sokan egyébként nem szeretnek, kicsit értem is, hogy miért, mert addig egy egészen más ilyen európai és vagy amerikai letisztult, vizuálisan is egyébként más jellegű sokkal. Megvoltak ugyanúgy ezek a tág képek, viszont meg ezek a zoomok, amik most is megjelennek, viszont valahogy ez az ilyen elnagyoltság, meg ez a fajta ilyen monumeritás, ahogy mondjuk lépkednek a karakterek, vagy így belenéznek a kamerába, ez nem volt meg.
Ezt tudtam volna képzelni egyébként így korábban, hogy ide fog kiukadni a Lantimosz, ami egyébként az én részemről inkább dicséret, hogy eljut erre a pontra.
Meg hogy úgy tudja tartani a konzisztenciát, amit én így emlegettem az elején, hogy közben váltogat is. És képes megújulni, meg egyre színesedni igazából, ahogy úgy amúgy a filmen belül kivirul az univerzum, úgy lettek egyébként egyre színesebbek a Lantimosz filmek, mert a Favorite az már ilyen nem annyira fakó és paszteles, mint a Kutyafog vagy a Lobster, ami szintén egy kicsit sötétebb, és ez a film, ez meg egészen ilyen szemkeprasztató nagyvászon
hát egyébként. Túlzóan, nem?
Szinte már túlzóan. A fekete-fehér részekhez én felírtam például hogy egy modern példát említsünk, meg hogy Willem Dafoe-t ismét felidézzük, a világító torony egy kicsit eszünkbe juthat.
Abszolút.
Illetve Juraj Herznek a The Cremator című filme 69-ből, ez a hullaégető, amit egyébként színpadon is feldolgoztak, mert a Gál Völgyi is játszott a Magyarországon. Ez egy nagyon-nagyon hasonló film vizuálisan, ahogy a karakterek felnéznek akár a kamerába, ahogy használják. Tehát 69-ben ez egy abszolút előremutató fekete-fehér film volt. Kicsit hasonlít ezekre az ilyen elnagyolt részletekre, ahogy látod az ilyen óriási székeket a Poor Things-nek az elején, igen, amiket még csak emel a lencse, amit már említettünk. Illetve ami nekem még eszembe jutott, az a Caroline Polacek-nek a vizuális világa, aki szintén nagyon szeret ilyen látványos díszleteket használni, nem is tagadva, hogy mögötte egy díszlet van. Majd esetleg bevágunk ide egy fotót például az albumborítóiról, amik nagyon hasonlítanak ehhez a világhoz. És hát igazából talán folytathatjuk azzal, hogy ez az uralkodás, vagy ez az úr szerepe meddig tud érvényesülni. Valójában van egy ilyen fajta viszony már az elején, hogy játszhat-e Istent az ember? Szinte az arcomban van tolva ezzel a God megnevezéssel. Ugye Bellát egy ilyen elektromágneses, vagy egy ilyen elektrolitos újjáélesztéssel élesztette újra, és valójában egy csecsemő szókészlete az alapállás. Ezzel bír eleinte Bella, aki fokozatosan fejlődik, és nem tudom, te hogy láttad, hogy van ez az átmenet, de fokozatosan Gád elengedi a kezét, ahogy fejlődik a karakterünk.
Igen, itt talán vissza is térhetünk arra, hogy az elején ugye megijedtél talán te is, meg én is ettől az úr karaktertől, igen, hogy mi felé fog menni ez a film, és azt szerintem nagyon újító a Lantimosz életművön belül is, hogy ez a karakter amúgy egyszerűen szereti ezt a gyerekét, és egy ponton tulajdonképpen tudatosan engedi el, hogy fedezze fel a világot. Ez például engem már, azt hiszem, fél óra után jutunk el ehhez a ponthoz, ez például meglepett, hogy a Willem Dafoe egy látszólag nagyon csak a tapasztalatra építő, meg kísérletekre építő szemtelen tudósnak tűnik elsőre, és aztán kiderül, hogy hogy annyira kötődik ez szerető a lányhoz, hogy
nevelő valójában.
Igen, hogy képes elengedni, ez egy fontos része szerintem a filmnek, és később majd vissza is utal majd ugye erre a film, hogy amikor visszatér, ennyitán elmondhatunk Bella sorsáról, hogy fog ő még találkozni a teremtőjével.
Igen.
És amit még ki akartam emelni, az szerintem az talán a film egyik legjobb húzása, ahogy a Bella nyelve és mozgása változik és fejlődik. Tehát azt te is említetted, az első kép, amit látunk, hogy egy zongorán kézzel-lábbal próbál meg hangokat leütni. És
vagy maga alá vizel például.
Vagy maga alá vizel, igen. És aztán eljutunk arra a pontra, ahol van egy szerintem zseniális thanks jelenet, ahol már érzed rajta, hogy tulajdonképpen majdnem beilleszkedett a társadalomba, de pont annyira ki is lóg ebből a társadalomból, hogy ebből jön létre egy nagyon egyedi mozgás, a nyelvezet, amit te is említettél, hogy a szexre vad ugrálásként hivatkozik. Nagyon különleges teremtmény, és szerintem tényleg ez az, amit a film nagyon szépen be tud mutatni, hogy egy gyerek, a világot gyerekként felfedező agy hova juthat el az utazással, meg emberekkel való találkozással.
Ja, pontosan, és az is, tehát tök nagy bravúr, hogy valójában Willem Dafoe az, aki majdnem, hogy meg akarja óvni attól a világtól, amit amúgy megszokhattunk a Lanthimos filmektől.
Igen.
És aztán jön is a jó fiú kérő Max McCandles képében, majd jön Mark Ruffalo, aki a Duncan Wedderburn nevű hát szoknyapecér, egy valódi ilyen, kicsit ilyen irodalmi karakter, majd, hogy nem, akik versenyeznek Bella kegyeiért, és valójában már párhuzamosan azzal, hogy egybe kell Max McCandles-szel, el is megy Duncannel, aki nem titkolja a céljait, hogy valójában egy pár hónapra szeretne csak szórakozni vele, és ő amúgy is egy akkora szoknyapecér, hogy ne számítson Bella semmi nagyra tőle, és tehát, hogy határozott ideig szól a szerződésük, azt meg fogják bontani egy ponton, és valójában az ő oldalán indul ez az ilyen önfelfedezés, meg a világjárás, amikor elmennek Lisszabonba, Alexandriába és Párizsba, és aztán majd még egyszer vissza a londoni központba. És igen, egyébként érdekes látni azt, hogy eleinte hogy tudja a saját céljaira használni Duncan a még naív és fejlődő agyú Bellát, majd hogy omlik össze szinte a Bella súlya alatt. Mi volt az a pont, amikor kezd átfordulni a Duncan karakter, aki eleinte nagyon nyerekben van, bemutatja a bohém európai világot Bellának, és mikor törik meg az ő karaktere szerinted? Mi az a pont?
Vannak rá szerintem nagyon szép jelenetek, de hogy például ugye megpróbálja, amikor esztek Lisszabonban, akkor ugye megpróbálja arra trenírozni Bellát, hogy nem így kéne azért enni, vagy nem kéne egy hapsolni az életet. És akkor már látszik, hogy itt valószínűleg lesz törés a kettőjük kapcsolatában. Még arra akartam visszautalni, hogy először megijedtem a Mark Ruffalo karaktert, és vetek annyira én irodalmias, túlzó karakternek tűnt. Aztán nagyon szépen bemutatja ezt a férfi ego összeomlást, ahogy kicsúszik a keze közül az irányítás, és tulajdonképpen összeomlik attól, hogy egy nő tudatára ébred, egy nő képes saját döntéseket hozni, ami nem veszi figyelembe az ő egyéni elképzeléseit, szóval az egy jobb kán, tudom, hogy sokszor hasonlítják a szegény páreket a Barbie filmhez, de vagy szerintem a Ruffalo karaktere jobban bemutatja ezt a sérülékeny férfi egót, mint a Ken.
Uh-huh. Ja, igen, ezt érdemes is említeni, a Ádámmal fel is idéztünk egy Letterboxd kommentet, ami arról szól, hogy a szegény párák az a Barbie a mentálisan beteg embereknek, és már cikkek is elkezdték párhuzamba állítani, és egymás mellé rakni, és hasonlítgatni Kent, Ryan Goslingot és a Duncant, aki valójában talán egy kezdetben felszínesnek tűnő, de egyébként amit mutat, az egy mély ilyen korlenyomat, vagy egy ilyen férfi elemzés. És van egy pont, amikor még viccelődik azzal, hogy ő egyszer így el fog pusztulni a Bella miatt, vagy hogy azzá fog válni, amit,
igen.
Amivé nem akar, vagy amit tud magáról, de hogy az egyszer majd tönkreteszi őt, és aztán végül ténylegesen elpusztul egy ponton, és teljesen megsemmisül. Ez valójában, ez tényleg ilyen, szinte már ilyen drámai elem, mint egy irodalmi műben, amikor a görög hős így megszégyenül.
Vannak ezt... is ilyen összeomló pozíciói, nem a Raffaellónak.
Összeomlik, akkor üvölt, elkezd káromkodni, és akkor az ilyen szépen beszélő, ízesen beszélő férfiban lesz egy ilyen...
Igen, egyszer csak így tényleg a teljes összeomlás szélére kerül.
Valójában átcserélődik, hogy ő lesz az ilyen toporzékoló baba, és az Emma abszolút. Meg az ilyen Bella lesz az ilyen femme fatale, aki kb. Csak így rálép a tökeire, és azt mondja, hogy eladtam a pénzedet a szegény gyerekeknek, igen. A Alexandriában, ahol amúgy megjelenik a világ romlottsága. Ezt te is azt hiszem említetted, hogy, vagy írtad is a jegyzetünkbe, hogy itt tűnik fel először az, hogy a világ nem egy tökéletes hely.
Igen, amíg ugye ez a lisszaboni szextúra, ez önmaga felfedezésé, mint a Bella ön felfedezéséről szól, addig az a következő rész, amikor Egyiptomban kötnek ki, az inkább már ugye egy cinizmussal találkozik, vagy egy cinikus karakterrel, aki ugye teljesen, akinek teljesen elveszett a hite a világba, szóval ott is megismerkedik egy új aspektusra, de hogy arra akartam még visszatérni egy pillanatra, hogy a Mark Ruffalo is, az úr is, valahogy ez a nő feletti tulajdon lás az, amit kritizál. Ez a film szerintem nagyon, nagyon ügyesen, meg nyilván nagyon túlzó karakterekkel, de hogy kíváncsi vagyok, hogy ez neked így hogy csapódott le, de hogy nekem végig ez volt az érzetem, hogy nagyon, nagyon erős ilyen társadalmi konvenciókat kritizál ez a film azzal, hogy Bella egyre többször semmisít meg ilyen tulajdoni szerződéseket, úgymond. Igen. Tehát elszabadul a teremtőjétől, elszabadul a szeretőjétől. Nem tudom, hogy benned ez például, hogy csapódott le.
Igen, én egyébként ezt nagyon bírtam, hogy ez nem fog kiderülni egyhamar, vagy egészen jól csepegtetve jelenik meg, hogy hova fogunk kifutni, míg alapvetően tehát, hogy a Barbie-t emlegessük megint, ott szerintem alapvetően is mindenki tudott egy olyan alapvető forgatókönyvi elemet, hogy ez egy a nőképet új kontextusba helyező, a női szabadságot ünneplő film lesz. A szegény páreknál rendre azt látom, TikTokon is egy hónappal ezelőtti videókban azt olvasni, hogy miről szól ez a film, fogalmam sincs, miről szól ez a film, és alapvetően ugye a csúszó premierek miatt, amire majd még esetleg a zárlatban kitérhetünk, mint háttérkörülmény, tök szépen titokban van tartva egy csomó forgatókönyvi elem, meg narratív elem a szegény párákból, és valójában nagyon szépen csepegtetve jutunk el odáig, hogy ez a nő kiszabadul a börtönéből, meg így leveti így a béklyóit, és talán még a kaland elején, közepén nem is sejted annyira, amíg nem jutsz el Párizsba, hogy ő szép lassan szakítani fog az őt uralni próbáló emberekkel, és ilyen szempontból nem érzem azt, hogy ez egy nagyon-nagyon szájbarágós ilyen kurzusfilm, vagy ilyen PC film uh-huh. lenne. Ugyanakkor jogosak azok a kritikák, ami felmerül azzal kapcsolatban, hogy ilyen Oscar pipáljuk ki az összes kategóriát és az összes olyan társadalmi leágazását a témának, hogy kapjunk egy díjat, vagy éppen uh-huh. mindenki felé gesztusokat mutassunk. Szerintem ez jobban jelenik meg olyan apróságokban, amikben hibázik a film, hogy mondjuk szocializmust emlegetnek, tehát hogy a fiatal afroamerikai prostituált oldalán Bellával, erre majd még nyilván kitérünk, szocializmus megy hallgatni, vagy kurzusra mennek, úgy, hogy közben a testüket árulják, és hogy ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam...
Bennem volt hiányérzet,
igen,
egyébként.
Hiányérzetet is kelt, meg talán olyan érzetet is, hogyha nem magyarázod meg, akkor ezt ne dobd be, mivel alapvetően a női önfelszabadítás az egészen jól jelenik meg, akkor ne roncsuk már el olyan...
Igen.
Olyan apró körítésekkel, amik meg nem állják meg a helyüket, vagy nincsenek megmagyarázva.
Igen, és ha valamit felróhatunk a filmnek, azt szerintem, vagy nekem ez volt egyébként, hogy például ez az említett epizód a Egyiptomban, ahol a főszereplő találkozik az emberi kegyetlenséggel, vagy egyenlőtlenséggel, az nekem utána egy picit így félre van, félre dobja a film ezt a témát, akkor ez, hogy ott elkezd a szocializmussal ismerkedni, vagy annak a tanaival, az is csak úgy egy ilyen bedobott téma, de nem érzem úgy, hogy úgy hozzátett volna igazán a filmhez. Tehát ott ezeknél volt hiányérzetem, és ezeket a kritikákat egyébként jogosnak is érzem, hogy ott mintha egy picit iskolás módon igen, kipipálták volna, hogy azért legyen megemlítve ez is, miközben szerintem a film ezek nélkül is tök szépen bemutatta volna azt, hogy ébred öntudatra egy nő ebben a férfiak urát a világban.
Egyértelmű, és egyébként még az alexandriai kalandok során az, hogy azt gondolnád, hogy kicsit hatásvadász az, hogy szegényeket és hullákat lát, viszont valahogy, mivel Emma Stone egy rohadt jó színésznő, és nagyon sok határt feszeget most ebben a szerepben, elkezded látni az empátia, vagy tényleg így az ilyen emberi sajnálatot a szemében, egészen eddig teljesen jól működik, majd amikor arra adja a fejét, hogy akkor, hogy mondjam, adományt fog adni aha, a szegényeknek, ott egy kicsit megbicsaklik a film. Ez kicsit, mintha azt a cél szolgálna, hogy valahogy el kell jutniuk egy másik városba, és ugye ki fogják őket rakni, és akkor itt jön kb. A tetőpont, vagy az ilyen igazi fordulatnak a helyszíne, ami meg ugye Párizs, és itt is egy, hát alapvetően elengedhetetlen spoiler elemet fogunk most emlegetni, szóval esetleg ezt majd tekerjétek át, ha még nem láttátok a filmet, de hogy fontos, hogy végül Bella Baxter a prostitúcióban találja meg nem is önmagát, de ott ismeri meg annyira az embertársait, a férfit, és egyben önmagát is, hogy a folyamatban fog fejlődni, és eleinte még azért adja a fejét a prostitúcióra, mert még nem annyira fejlett, és kicsit kalandként is fogja fel, ugye ez nem sokkal azután van, hogy még egy csecsemőt simán megpofozna, mert sír a bálban a csecsemő, de már egy kicsit fejlettebb Emma jelenik meg előttünk, és aztán végül a prostitúció lesz az, ami a felszabadulást hozza.
Hát ott van is egy kicsit talán szájbarágos mondat a madame részéről, hogy milyen jó, hogy Bella tulajdonképpen már tudja előre, hogy ezzel fogja megváltani a szabadságát, vagy ezzel a munkával igen, jut el a saját jövőjének a megalkotásához.
Igen, ez talán egy újabb ilyen meginogás ezen a ponton, hogy így igen, mind értjük.
Igen, igen értjük.
Vagy reméljük, vagy merjük remélni, hogy mind értjük, de legalább a Madame karaktere amúgy zseniális szerintem legalábbis.
Abszolút.
Nagyon illik abba az univerzumba, ahol ilyen, hogy mondjam, csúnya, lecsúszott, furcsa, frusztrált alakok jelennek meg. Látunk olyan kuncsaftokat, akik kb. Ilyen dülledő szemmel, ilyen parazitaként, nem is tudom mihez hasonlítani, de ez a leállatosodás, amit említettünk, így négy kézláb sertepert élnek Bellánál.
Freak show, nem?
Így egy freak show valójában, igen. És valójában az egész film olyan már ezen a ponton, mint a szó, amit ismételgetniük kell, egy formidable. Nem tudok jól franciául, de hogy
csodálatos,
hatalmas, igen. Ezt kell mondaniuk minden aktus után, és ez egy jó ilyen kulcs szó szerintem a filmre, a hibái ellenére is egyébként, viszont azért ezekből a hibákból olyan értelme még talán van, ami nekem ilyesmi volt, hogy feltűnik a régi férj, és ezt még a spoileres blogban érdemes kezelni.
Ja, amikor megjelenik a Bella előző életében, előző életéből a férje, ugye erre
próbálok utalni, mert hogy ugye van egy előző élet, és erre is tesznek egy utalást, még talán Lisszabonban.
Igen, ott valaki felismeri.
Valaki felismeri őt.
Bellát, igen.
És a régi nevén szólítja. És ezt már akkor éreztem, hogy ez nem lesz valószínűleg véletlen, és akkor megjelenik később a korábbi férj.
Neked az például azt kivetted volna ezt a részt belőle?
Talán valahogy másképp tettem volna bele, nem feltétlen úgy, hogy beállít az udvarba, idézőjesen az udvar, ahol,
igen.
ahol Bella Baxter felnevelkedett. Valahogy én talán egy kicsit gördülékenyebben tettem volna bele az utazásba, mert hogy valójában ezen a ponton Bella visszatér, felhagy ugye a prostitúcióval, ami alapvetően óriási tanulási folyamat volt számára, és ezen a ponton már észrevehetjük, hogy jól beszél, jól mozog, a ruházata is kicsit ilyen Wednesday-szerű, de közben kicsit ilyen Balenciaga runway is, hogy azért van benne egy kis modern hullám is, egy fekete ruhás, sokkal karakteresebb, öntudatosabb nő.
Amúgy ezt mondjuk el, biztos, hogy ezért is díjazni fogják a filmet, de hogy a jelmezek, a kosztüm, az is fantasztikusan mutatja be a Bella fejlődését, tehát hogy azt hiszem a lisszaboni részben van olyan, ahol azt látod, hogy valahogy nem összeillő dolgokat válogat magára, mint hogyha még tudod így nem lenne teljesen magánál, vagy tudatánál.
Abszolút.
És amikor találkozunk vele egyre későbbi ponton a film folyamán, egyre letisztultabb, egyre, hogy mondjam, határozottabb az, amit ő képvisel a ruházatán keresztül.
Egyértelműen,
is.
Igen. Eleinte majd, hogy nem egy ilyen hattyú-szerű ruha van rajta, meg így ilyen lóg, ilyen kesztyű még a ruhájából, kicsit ilyen gyermeki,
abszolút.
Gyermekded a megjelenés, és akkor ez egyre stabilizálódik, meg egyre önkifejezőbb lesz az öltözéke is. És hogy talán ennyi hibázik nekem ott, hogy én ezt egy kicsit egy amolyan ilyen interlútként fogom fel, ami oda be van így illesztve a film végére, aminek végül ugye fontos kimenetele lesz, viszont valahogy a kérőt azt, vagy nem is a kérőt, a régi férjet azt úgy szúrtam volna be a történetbe, hogy valamelyik másik városban és vagy országban a felismerés során, mint ahogy felismerték Lisszabonban, valahogy belefussanak. Igen. És szóljanak a...
Furcsa ez a rész, szerintem ezt kimondhatjuk tényleg, ez az egész volt férjes rész, hogy értjük, hogy a történet szempontjából igen. fontos elem, de...
Későn lesz bedobva, tényleg igen. szinte az utolsó fél órában, jó igen. formán, de végül a zárlat, amit annyira talán nem is érdemes leszpoilerezni, olyan szempontból majd fontos lesz ennek a karakternek a megjelenése, mert ő lesz valójában a záloga és a fő prédája annak, hogy Bella most már egy önálló, öntudatra ébredő nő. És érdemes szemlélni az elején az állatokat, mert még vissza fognak köszönni,
igen.
hogy milyen durva, ha már a állatiasodás, igen, meg sebészet, akkor valójában érdemes említgetni, hogy a szép városképek és a durva jelmezek mellett, meg a díszletek mellett disznófejű csirkéket látunk. Ez ebben a morbid, emberfeletti laborban mixelik az állatot az emberrel.
Igen, szóval, hogy azt azért érdemes tudni a film előtt, hogy miközben itt egy ilyen festményszerű látványvilágot kapsz a városi díszletektől, azért ez a testhorror, ami a Lanthimos életműben többször visszaköszön, az nagyon, nagyon sokszor megjelenik itt is, tehát hogy nagyon kettős ez a játék, hogy néha akár így teljesen el tud idegeníteni ezekkel a jelenetekkel, és aztán meg megérkezel egy gyönyörű tengerparti város eltúlzott díszletébe.
Így van, és alapvetően meg is osztja ez a filmes diskurzust. Arany Oroszlán díjat kapott a Velencei Filmfesztiválon, ahol debütált, viszont nem volt ott a stábból valójában senki, legalábbis a színész, A-listás színészgárdából senki a Lanthimoson kívül, mert akkor még zajlottak a színésztrájkok az Egyesült Államokban. Itt a Variety cikke szerint volt, aki kiment felháborodva, ez majd, hogy nem már egy ilyen állandó elem.
Igen, ez kb. Ilyen kvázi marketingfogás.
Ahogy az is, hogy számszerűen említjük, hogy hány percig kapott álló tapsot Lanthimos. Jelen esetben 8 perces álló tapsot.
Jelentsen ez bármit is.
Jelentsen ez bármit, de hogy egy ilyen nagyon erős kettősség van ezzel kapcsolatban, hogy szintén a TikTokot említeném, ami még egy ilyen jó látlelete, hogy így a Z-generáció hogy kezeli ezt a témát. Csai videózza magát, és azt mondja, hogy amikor azt hiszed, hogy egy könnyű kalandfilm lesz a Poor Things, majd odavágja az arcát, hogy így néz a képernyőbe, hogy mit is láttam most. Ennyire talán azért nem morbid a film, pláne hogyha viszonyítgatsz régi Lanthimos alkotásokhoz.
De még szerintem más filmekhez képest, tehát hogy a kortárs filmhez képest sem egy kiemelkedően szürreális, vagy elidegenítő igen, filmről beszélünk.
Igen,
szerintem,
tehát, hogy
teljesen teljesen befogadható, és nem hiszem, hogy bárkinek meg kéne ijednie attól, hogy milyen a film visszhangja, vagy hogy kimentek róla, szerintem egyáltalán nem vészes.
Igen, és emellett meg ugye a szexualitás túltoltsága, amit egyébként még a mi kritikánkban is, tehát a Telexen erről szeptemberben jelent meg egy kritika Rácz Viktória által, aki a Cinefesten látta ezt, az volt az első magyarországi vetítés, és ugye a premier pedig most lesz január 25-én, azelőtt, hogy ez a rész adásba kerülne. Megemlíti Viki is a cikkében, és alapvetően sok cikk emlegeti ezt, hogy mennyire sok szex jelenet van a filmben. Ez egyébként tény, és ezt is sokan negatívumként hozzák fel, viszont szerintem érdemes azt is említeni, hogy nem annyira öncélú, sőt, szinte egy indokolt blogban jelenik meg az önfelfedezés képeként.
Én teljesen úgy néztem ezeket, vagy olyan érzetem volt, hogy kvázi nem szexjelenetekként néztem, hanem egy ilyen, hogy ennek az útnak a része az, hogy most egy montásban azt látjuk, hogy érkeznek hozzá sorban francia, furcsa férfiak, érted? Szóval, hogy nekem pont, tudom, hogy volt ez After Plus-ban is téma, hogy mennyire zavarja akár már az E-generációt, hogy mennyi szexjelenet van akár sorozatokban, filmekben, vagy mennyire ilyen eszközként használják ezt filmek és sorozatok. Itt pont azt éreztem, hogy annyira szerves része ennek az önfelfedezésnek, hogy nem, egyszerűen nem tudom másképp fogalmazni, nem szexjelenetként néztem ezeket.
Igen, valahogy a fekete komédia részének tűnik egy kicsit, illetve pont abban a beszélgetésben mi is azt említettük, hogy akkor már úgy vigyenek képernyőre szexet, hogy egy kicsit elemelik a talajtól, és itt pont ez történik itt szerencsére. Megtörténik. Nincs túl idealizálva egyik jelenet sem, sőt, olyannyira nem, hogy végre legalább utalnak olyanokra, amivel egyébként a szex járhat, hogy a férfi vendég büdös, és Bella undorodik tőlük, és valójában, igen, hogyha ezt lefordítanánk más tanulási folyamatokra, egymás mögé lehetne vágni azt, hogy munkáról munkára jár, vagy mit tudom én, egy ilyen Amelie csodálatos élete szintű kalandban vesz részt. Ez nála valójában a szex egymás után vagdosva. Talán az a rész, amikor apuka gyermekeivel érkezik meg, boríthat ki embereket, tehát, hogy annyira illeszkedik ebbe a világba, hogy szerintem nem. Tehát, hogy aki ki akar borulni, az kiborul ezen, de érdemes akár így ilyenkor a Gaspar Noé-t felidézni, aki szintén ovációt és magukat elhányó embereket eredményez filmfesztiválokon. Ott néha jogosabb az a felvetés, hogy öncélú egy-egy provokatív rendezői eszköz. Itt szerintem most egészen felmenthető Lanthimos ilyen szempontból.
Talán el is mondta meg ezt is beszéltük korábban, hogy úgy is fogalmazott, hogy elárulta volna ezt a könyvet, amiből készült, meg elárulta volna ezt a történetet, hogyha bármennyire is prűden közelítenek ehhez a történethez.
Így van, és itt idézném is egyébként a rendezőt, aki így nyilatkozott, Bella vagy Emma Stone kapcsán. Nagyon fontos volt számomra, hogy ne csináljak olyan filmet, amely prűd, mert az olyan lenne, mintha teljesen elárulnám a főszereplőt. Biztosnak kellett lennünk abban, hogy Emma nem szégyelli a testét, a mesztelenséget, az ilyen jelenetekben való részvételt, és ő ezt rögtön megértette. És ez szerintem nagyon fontos, hogy jó a kémia a rendező és a színésznő között. Az egyik Guardian-es interjúban már úgy emlegeti, mint a olyan lelkitársa, kreatív lelkitársa Lanthimosnak, Emma Stone.
Ez egyébként nagyon feltűnő, hogy erre mennyire sokszor utalnak, és a sajtó is egyébként most már így viszonyul ez a páros, ez most már egy kijelenthető, hogy egy ilyen következő nagy rendező és múzsája párosként emlegetik őket. Ugye készül már a következő játékfilmjük is szintén közösen, ami már ugye a harmadik együttműködéshez, kisfilmen is dolgoztak együtt. Valahogy az érezhető, az Emma Stone, nem, nyilván ez most belemagyarázás lesz, de hogy az Emma Stone karrierjében is ez egy olyan találkozásnak tűnik, hogy talán már pont eltávolodott volna a bugyutább szerepektől, vagy az egyszerűbben beatárolható szerepektől, kicsit kipróbálta volna magát producerként, vagy háttéralkotóként, és hogy ez a találkozás, mint hogyha pont egy jó, pont jókor történt vele, és hogy ketten tudják ezt továbbvinni ezt, tehát a mindkettőjük karrierjében ez egy lökést adott, hogy...
Így van, talán ez ő, bocsánat, mondom.
Hogy a Lentimos tud, talán könnyebben tud szólni egy szélesebb közönséghez, majdnem ugyanazokkal a témáival, de mégis szerintem ez egy befogadhatóbb csomagolás kap az alkotótársai miatt. Az Emma Stone meg a karrierjében jut egy új csúcsra.
Igen, egy kicsit úgy, mint a Bella Baxter, ő maga is így már láthattuk, hogy kitört ebből az ilyen It Girl szerepből, amit talán pont még a Viki is a cikkében emleget, meg más cikkek is mondják rá ezt az It Girl, hogy Emma Stone eleinte sokkal másabb szerepekben tetszelgett a 2000-es évek alatt, és ahogy Bella Baxter, úgy ő maga is egy kicsit így öntudatra ébred, mint színésznő, és egyre dominánsabb karaktereket játszik el nagyon-nagyon bombán. Alapvetően ez tök fontos is, hogy ő vállalta ezt, ezt a fajta mesztelenséget, meg explicitást, és...
Azt hiszem fontos elmondani ennél, hogy hiába beszéljünk azért arról is, hogy nyilván Budapesten készült ez a film, és hogy az nagyon érdekes volt olvasni, hogy hiába ugye minden díszlet épített volt, hatalmas tereket használtak egyeken, ha jól tudom, a forgatás során, de hogy aztán a Lentimos nyilatkozta később, hogy hiába voltak ezek a hatalmas díszletek, hatalmas apparátus mozgatott a film, az egyes jeleneteket tényleg úgy vették fel, mint a régi filmeiben, hogy tényleg csak pár ember volt benne aztán már konkrétan a jelenet felvételénél, és hogy ezt is érzem egy ilyen jó pontnak Emma Stone és a Lentimos együttműködésében, hogy pontosan tudják, hogy ez csak úgy létrehozható egy ilyen szexjelenet, vagy egy ilyen film, hogyha te ilyen totális bizalom van egymás felé, és tudnak még ekkora díszletben is ilyen intim környezetet teremteni.
Igen, hát a kémiának, én ezt nem is tudtam feltétlenül, hogy ennyire zárt, intim pillanatokban születtek a jelenetek, ez nagyon érződik, hogy van egy olyan fajta bizalom, meg kapocs, ami megteremti ezt, meg alapvetően az is, hogy és egy pluszpont, hogy Emma Stone ugye producerként is részt vesz a filmben.
Abszolút.
Ami kicsit olyan párhuzam, mint mondjuk a Zendajának amit a Rév Marcell, a legutóbbi adás vendége emlegetett, hogy ő producerként is már beleszól, és nagyon magabiztosan tudja, hogy szeretné alakítani a narratívát. Ugyanígy Emma Stone is, mint producer.
Azt hiszem, a zeneszerzőt is közösen bólintottak rá, tehát hiába Lentimoszta lehet, átküldte az Emma Stone, tehát hogy nagyon tehát hogy minden döntésbe be volt vonva ugyanúgy.
Így van, igen, igen. És hát alapvetően a zene az meg szerintem szintén kivételes.
Az elképesztő szerintem.
Emlegettük is, mi is, és igen, az is egy örök visszatérő momentum, hogy használ Lentimos zenét. Ezek az ilyen komoly zenei, vonós elemek, visszatérő zenei témák, ilyen nyikorgó, igen, sivító, zajok.
De hogy most volt először viszont, hogy eddig inkább ugye vásárolt, igen, a zenékből dolgoztak, és most kértek meg konkrétan zeneszerzőt.
Igen, és ajánljuk nagyon, hogy a soundtracket érdemes lecsekkolni, én most fogom kicsit jobban beleesni magam újra.
És szerintem a zenéről érdemesleg elmondani, hogy ahogyan az Emma Stone játéka alakul át a film során, hogy ez ilyen nagyon bugyuta meg seksemőszerű mozgásból érett nővé válik, ugye a zene is ilyen nagyon, nagyon nagy utat tesz, meg ugyanaz a motívum tesz meg a filmben egy ilyen nagyon nagy utat.
Igen, igen, meg talán melódikusabb is lesz a zene, kicsit dallamosabbá válik, eleinte tényleg ez ilyen az
zörejszerű,
ilyen zörejszerű, fülsöketítő, ilyen fogcsikorgató zaj, és talán még most direkt kikerestem, hogy ne hagyjuk ki Robbie Ryant, az operatőrt, aki tényleg lenyűgöző, olyan szinten lenyűgöző munkát végez, hogy talán ki is jelenthetjük azt, hogy nem imádnánk, vagy szeretnénk ennyire a szegény párákat, hogyha nem lenne ennyire szép, mert hogyha ugyanabban a lecsupaszított környezetben néznénk, mint mondjuk a szegény szarvast, ami egyébként narratívájában nagyon erős, és a bőröd alá mászik, viszont képileg sokan emlegetik az egyik legkevésbé érdekes Lentimos filmnek. Úgy a Poor Things sem ütne talán akkorát, hogyha csak a narratívája lenne beleültetve a régi Lentimos világokba, ehhez muszáj. Ez nyilván a magyar stáb is kellett, meg a díszlet is kellett, de az az operatőri munka, az nagyon sokat emel a filmen, és ilyen értemben nem csak rendezői bravúrok vannak itt, hanem megjelenésében is.
Tényleg azonnal megjegyezhető, nem? Ez a, ez a nagy látószögezés, a halszem optika.
Igen. Tehát... Néha egy kicsit talán random, és, uh-huh. és hirtelen, ez bennem egy kicsit ilyen kritikaként merült fel, hogy nem mindig érted pontosan, hogy aha. mi a célja egy-egy fisáj jelenetnek. Igaz, van benne egy-kétszer olyan, ami indokolt, hogy kicsit így kémkedsz, benézel a hálószobába, aha. ahol furcsálod, hogy az úr miért fekszik ennyire közel Emmához, miért, vagy hát Bellához, és miért olvas fel neki, miért van ott a kezén a combja. Ebben vannak ilyen indokolt részek, viszont van egy-kettő olyan, amikor a fisáj jelenléte inkább csak ilyen stilisztikai uh-huh. eszköz, ennek ellenére lenyűgöző, de van, amikor inkább azt érzem, hogy egy nagyon durva videoklippet, vagy divatkampányt nézek, aha. vagy egy kis filmet, akár bizonyos szekvenciák. Bizonyos szekvenciák inkább kis filmek, amiket így szépen beillesztettek. Például rémlik egy ilyen, hogy a bejárónő Mrs. Prim és Bella talán így mennek a kamera felé, az például ilyen abszolút videoklippes, aha. sok célja nem volt. És amúgy még talán kihagytunk, hogy így a kreditekről beszéljünk, az alapvetően az, hogy ez egy könyvön alapuló mű, alapvetően a Szegény párák című művön alapszik.
92-es regény, igen.
Igen, ami egy 92-es regény. Itt kicsit már most mindjárt, hogy a Alasdair, így kell mondani, ugye?
Aha.
Alasdair Gray Szegény párák, Poor Things nevű könyvén alapszik, ami állítólag akkora szerelem projekt Lantimosnak, hogy majdnem, sőt, talán most már közel 10 éve megvette a jogokat arra, hogy ezt leforgassák és filmvászonra vigyék, még a Homár előtti időkben. Már így kifejtette azt, hogy szeretne ezzel a filmmel foglalkozni, vagy ezzel a művel, és aztán később ugye itt volt egy ilyen hiba, hogy Glasgow és Skócia helyett London lett a helyszín, mivel a Alasdair Gray-nek a könyvében, aki ugye egy híres skót szerző, tök szép tisztelgés lett volna előtte, de hogy az ő könyvében van egy olyan, te elmeséltél.
Igen, hogy arról nyilatkozott a Lantimos, hogy egyszerűen annyira, szinte már ilyen eszészerű elemzések vannak Skóciáról, meg a skót létről, hogy úgy érezte volna, hogy ő ezt nem tudja átadni ebben a filmben, meg egyébként lehet, hogy el is vitte volna más irányba egyébként a filmet, szóval ez egy érthető döntéseknek tűnik nekem utólag, hogy miért végül London a fő helyszín, és nem Glasgow, és Skócia miért nem játszik annyira fontos szerepet a filmben, de megértem, hogy mondjuk a könyvet ismerők ez zavarja, vagy hogy szerintük emiatt egy fontos rész kimaradt.
Igen, viszont ennek ellenére szerintem ez Skóciának abszolút egy ilyen szép büszkeség lesz, hogy ilyen volumenben dolgozták fel ezt a könyvet, mert ha valami, akkor itt a volumen az tényleg magáért beszél, talán ekkora Lantimos film nem készült még soha, ezt bőven kijelenthetjük. A Favorite-ben már voltak jelek erre.
Meg és... hogy nem készülhetett volna el, ha nem, akkor a siker a Favorite.
Igen.
Tehát az is érződik szerintem, hogy azért is tartott ennyi ideig, hogy ez elkészüljön, mert akkor a költségvetés kellett hozzá, akkor a stáb. És azt sem csodálom, hogy ha jól tudom, akkor a következő filmnél megint egy picit visszavesznek, egy kicsit megint ilyen letisztultabb, uh-huh. kisebb volumenű produkció jön, mert ez iszonyat munka lehetett megcsinálni.
Igen, igen. Hát, és alapvetően meg azt látjuk az adatok szerint, ez a Collider cikkének a viszonylag friss adatai, hogy nagyon jól megy a film, alapvetően 20 millió dollár hazai bevételt hozott, és 33 milliót globálisan.
Eddig abszolút siker.
Abszolút siker, és egyébként most kezdődik ez a hullám, hogy egyre több európai premier lesz, ugye köztük a magyar is, meg majd a német.
Igen.
És ez csak emelkedni fog ez a szám, és ugye érdekes az alapállás, hogy most ma fogják bejelenteni, amikor ezt felvesszük az Oscar várományosokat, és te mondd el, hogy szerinted mi...
Hát,
mit borítékolhatunk?
A rengeteg jelölést, az szinte biztos, az már ugye látszott a Golden Globe-on is, hogy az egyik nagy esélyese, vagy az egyik kiemelt filmje lesz az idei Oscar gálának. Az kérdés, hogy milyen kategóriákban, mert az kicsit szomorú lenne, tudod, hogyha csak ilyen technikai, vagy díszlet, jelmez, make-up ilyen kategóriákban nyerne, mert szerintem a rendező Emma Stone is megérdemli abszolút.
Igen, Emma Stone-nak egyértelműen látok egy ilyen nagy diadalmentét.
Igen, igen. Szóval ezért borítékolható, hogy sokat fogjuk hallani, meg sokat látni a szereplőket, meg a stábot az Oscar gálán is, és hogy jót fog tenni nyilván a nézettségének is az Oscar kampány.
Igen, és hát innen is egyébként le a kalappal a magyar stáb előtt, akiknek tök érdekes lenne foglalkozni a munkájukkal, vagy így megtudni valamit arról, hogy ha nézzük a stáblistát, majd biztos minden magyar nézőnek, meg hallgatónknak feltűnik majd, hogy milyen kiterjedt magyar névlista van a stáblistában. Szóval valamilyen szinten még a mi, még egy kis magyar sikerként is elkönyvelhető, hogy ilyen...
Nem is kicsinyíteném, mert hogy ez tényleg ilyen filmipari jelentőségű alkotás, tehát hogy annyira látszik, hogy ehhez tényleg kellett ez a hatalmas tér, ez a hatalmas háttér stáb, és ezt most nem pejoratívan értem, hogy háttér munkásokról beszélünk, ne kicsinyítsük szerintem, ez amióta itthon forgatnak ekkora szabályos produkciókat, abból a kínálatból talán a leglátványosabb, meg azért a legemlékezetesebb produkció.
Abszolút.
Lett
meg
ez.
Valószínűleg nagy mérföldköve lesz annak, amiről írogatnak, hogy egyre inkább lobban be az itthoni filmgyártás, legalábbis az, hogy nagy külföldi filmek
ezt lehet
gyártása.
Mutogatni. Tehát az, hogy ezt itt létrehozták.
Valamit ezt lehet mutogatni, igen. Abszolút. Ja. Köszi, hogy velünk voltatok, csatlakozzatok a Telex After zárt Facebook csoportjába, iratkozzatok fel a különböző podcast felületeinkre és a YouTube csatornáinkra, jövünk hamarosan új témákkal és adásokkal. Én Kersten Máté voltam, sziasztok!